Sziasztok, továbbra is a Kávézó a világ végén hallgatjátok a Rádió Café 98 megoldás és jövőkutató magazinját, vendégem pedig még mindig Bazsó Gábor Karotta, autós újságíró, a téma pedig a jövő mobilitása.
Az volt a legelső kérdésed, hogy akkor most melyik lesz, és mondtam, hogy a villany.
Határozottan ezt mondtam.
És mindig az szokott lenni, hogy ebből ilyen végtelen utcákba lehet bemenni, hogy jó, de honnan lesz ez lítium, meg mi van a kínaiak, meg nem
tudom. Lickaföldfém,
igen, nagyon jó, és ezekkel mind foglalkozhatunk is. De amikor azt kell megmondani, hogy miért egészen biztos, tehát hogy miért nincs az a forgatókönyv semmilyen körülmények között, hogy ez végül nem villany, azt meg lehet közelíteni olyan irányból, amivel józanul szerintem igazából nem lehet vitatkozni. És nem vélemények kapcsolódnak hozzá, és mindenki számára reprodukálható. Tehát, hogy akárki kipróbálhatja, hogy igaz-e. Azt kell hozzá csinálni, hogy kell menni 100 kilométert egy normális elektromos autóval, és utána be kell dugni a konnektorba, és meg kell tekinteni, hogy a villanyórára mire ez kiírva, hogy hány kilowattóra fogyasztással járt ez. És ott fogunk látni egy számot, ami attól függően, hogy ez város volt, vagy országút, vagy autópálya, nyilván egy másik szám lesz, de az egyszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy az lesz ott, hogy 20 kilowattóra. És egy körülbelül ugyanolyan belső égésű motoros autóval, tulajdonképpen szinte mindegy is, egy benzinessel, vagy dízellel, vagy micsodával, kell ugyanúgy menni 100 kilométert, és el kell menni a benzinkúthoz, és bele kell tölteni a benzint vagy a gázolajat, és fogunk ott látni megint csak egy számot, ami meg mondjuk az egyszerűség kedvéért az lesz, hogy 6 liter. Ugye az egy kb. Normális, inkább kisebb, mint nagyobb fogyasztású autónak számítana, de mondjuk, hogy kb. 6 liter. És akkor utána le kell ülni a számítógép elé, és be kell írni a Google-be, hogy hány kilowattóra 1 liter benzin, vagy 1 liter gázolaj, és azt fogjuk látni, hogy körülbelül 10, és ebből ki tudjuk számolni, hogy az egyik körülbelül 60 egységgel csinált 100 kilométert, a másik pedig 20 egységgel csinált 100 kilométert. Vagyis egy harmad annyi energia segítségével végezte el pontosan ugyanezt a feladatot. És ez nem egy vélemény, ezt nem én mondom, ezt ha te kipróbálod, ezt fogja csinálni, hogyha az anyukám kipróbálja, ha a hallgató kipróbálja, mindenkinek ez fog történni, és a fizika könyv is ezt fogja mondani. A periódusos rendszer is ezt mondaná, a Google is ezt mondja, minden ezt mondja, ezen nem tudunk vitatkozni. Innentől kezdve az a kérdés, hogy azt feltételezzük-e, hogy az emberiség megengedheti magának, hogy háromszor annyi energia segítségével végezze ugyanazt a feladatot, mint ha egy harmad annyi energiával csinálhatná, különösen tudva, hogy az energiát ráadásul ki is fizetjük, főleg, ha benzin és gázolaj, mert az nekünk nincs. És hogy fogunk-e bármikor a büdös életben a saját fejünk fölötti tetőn benzint vagy gázolajat termelni, az biztos, hogy nem.
Ez annyira érdekes, hogy nagyon kevés embernek fontos ez az aspektus. Tehát nekem is van napelem a háztetőn, és jaj, csak mennyibe kerül, stb. És mondom, oké, tehát ez egy dolog, de nekem az a legfontosabb, hogy a háztetőmről tudok áramot generálni, és el tudom látni vele. Hát nekem ez egy nagyon-nagyon fontos tényező, és ez, hogy ez egy csomó ember számára abszolút harmad, negyed, ötöd rangú kérdés, ez nekem nagyon-nagyon furcsa, hiszen hát ez egy csodálatos dolog, hogy tényleg ez a szabadságod megvan.
Ez egy csodálatos dolog, onnan. De ha azt mondod, tehát hogyha ha még csak nem is innen a fenkölt irányból nézed, mert az emberek egy részének kinyílik a bicska a zsebében, hogy persze itt a családi házasok a saját napelemükkel, amit az én pénzemmel, ráadásul az én adomból kifizetett támogatásból. De ha ezt elengeded, és azt mondod, hogy amikor simán csak a közös áramból, a mindenki áramából töltöd rendesen, becsületesen pénzért, akkor is az van, hogy az az áram, az monoton egyre tisztábban keletkezik mindenhol. Tehát az van, hogy Magyarországon az az áram, amit én beleteszek a villanyautómba, vagy te, vagy bárki, az úgy keletkezik, hogy annak nagyjából a kicsit kevesebb, mint a feletet, kb. 40%-a az paks, atom. Nem megy vele a levegőbe semmi. Se széndioxid a légkörbe, se egyéb szennyezőanyagok, amik megkívánnának ölni, hanem keletkezik belőle nagyon-nagyon-nagyon picike, tényleg nagyon picike, ahhoz képest, amennyiszer emlegetni szokták, végképp nagyon-nagyon picike nukleáris hulladék, ami egyébként...
Ez megint egy komoly szerencét nyitsz ki, de igen.
De ha választhatnék, hogy inkább atomerőműveket szagoljak, és viseljem el, hogy elássák valahol nagyon távol, nagyon mélyre, nagyon-nagyon jól megcsinált szarkofágokba azt a nagyon picik kakit, ami sugárzik belőle, vagy inkább szénerőmű mellett, vagy külszíni fejtés mellett kívánnék tartózkodni, vagy akár olajfinomító mellett, vagy akár olajkút mellett szeretnék tartózkodni, mindegyikhez képest inkább az atomerőmű mellett laknék, de mondom, ez 40% kb. És akkor van kb. 25% környéke, ami földgáz, minimális szennünk van még, de ugye az már szinte talán az utolsók is így záródnak be, per haldokolnak, per bezáródtak. És akkor ezen kívül most így megújulóba is teljesen 15-7-8 százalék környékére kúszunk
fel. Egész nagyok, azt hiszem, hogy most volt valamikor valami adat, amikor a tudom, valami olyan nap, amikor a 90%-át az energiaigényünknek az sikerült már megújulóból. Ugye nyilván ez
nem megújulóból, hanem nem fosszilisből.
Lehet, hogy nem fosszilis, igen.
Mert az atom nálunk több mint mondjuk 40% paks, az nem megújuló, meg de nem így fosszilis.
Meg ez a bio massza, az is egy kicsit ilyen határeset, mert az azt jelenti, hogy elégetjük a mindenféle fahulladékot, tehát hogy ez is egy kicsit határeset, de igen, de akkor is azért szépen
javul. De mindenképpen ég és föld ahhoz képest, mint amikor kőolajat, meg gázt, meg főleg szenet égettünk. Igen. Tehát valójában, amikor valaki azzal szekálja a hülye villanyautós, hogy milyen fej, hogy azt hiszi, hogy a szénerőművel hajtott autójával majd ő megóvja a környezetet, hogy igazából nem szénerőművel hajtják az autókat mostanra sehol. Európában a legnyomorúságosabban még mindig a lengyelek állnak ebből a szempontból, de már a lengyeleknél is az van, hogy ott is elképesztő ütemben nő. Tehát ők már 25% feletti megújulóban vannak, ami messze több, mint amennyi nekünk van.
Hát csak az sem mindegy, hogy ez valahol mondjuk esetleg egy olyan üzemben, ahol viszonylag jól le vannak szűrve ezek a dolgok, nagy hatékonysággal tudnak elektromos áramot előállítani, és nem a városban van, vagy pedig az, hogy azt ott helyben nem tudom hány, több tízezer autó csinálja ott helyben, és mondjuk belefullad a város. Tehát még hogyha ezt leválasztjuk, csak egyszerűen az, hogy ott helyben nem fulladnak meg az emberek, már az egy
logikailag is elég könnyű elképzelni, hogy 100 kémény végére tenni valamit, ami kiszűri az onnan kijövő füstöt, az egy egyszerűbb és olcsóbb feladat, mint 4,2 millió kémény végére, ami ráadásul mozog, és bele kell férni egy autóba. De az a lényeg, hogy teljesen, tehát mostanra ezek megint igazából már így rendes vélemények nem kell, hogy legyenek erről, mert van elég sok valódi megszerzett, lemért, ezerszer ellenőrzött tapasztalat azzal kapcsolatban, hogy egy elektromos autó mostanra Európában körülbelül a harmada a teljes emissziós terhét tekintve, tehát amikor beleszámolod a kongói gyermekmunkás vérét is, aki kikapírgálta a kobaltot ahhoz, hogy az akkumulátorba belekerüljön az a sok gram, ami benne van, vagy kevés kilogram, attól függően, hogy milyen összetétlő aksiról beszélünk, és a teljes élet, a használat egészét, a beletöltött összes áramot és a reciklálást, vagy annak a lehetetlenségét a végén, ez mindenestül kb. A harmadára jön ki a belső égésű motorosnak. Tehát az, hogy a
környezeti... És ha nem kalkulálom még az olyanokkal, mert azt is ki szokták felejteni, ugye jó, hát akkor bányászat, stb., minthogyha egyébként az olajat, meg ilyesmit, az, hogy oda teleportálnák egyik helyszínről a másikra, és nem kalkulálnak azzal, hogy hányszor van mondjuk baleset a tankerszállító hajókra, és milyen károkat okoznak, tehát hogy ezeket is valahogy így mindig kihagyják a képletből, amikor ezek a nagy levezetések vannak.
Mert az emberiség úgy működik, de ez nem az autóknál van először így, hanem mindig így volt, amikor jön valamilyen nagy technológiai váltás, hogy először gyanakvással figyeljük az újat, és kiröhögjük azt, aki először beleugrik. Én szoktam ezügyben előadásokat tartani, itt ott, ott, mert meg szoktak rá kérni, és ezért van egy csomó ilyen jópofa kitúrt régi anyagom, és van egy csomó korabeli karikatúrám, még magyar korabeli karikatúrám is van a 900-as évek elejéről, ahogy kifigurázták a jól bevált módszereket már jól ismerő emberek kedvéért azokat, akik ebbe az új hebehúrgyaságba, ami akkoriban egyébként a belső égésű motoros gépkocsi volt, hogy átültek rá, és akkor úgy ábrázolták a hülye urakat, akik ugye az uraság bajd, hogy döjfösködik a nyomorúságos benzinmotoros autóján, és úgy volt megrajzolva, hogy ül az uraság a kocsin, mármint az automobilon, ami elé van kötve biztonsági okokból két ökör, mert igazából az húzza. Mellette, az ökör mellett sétál a
ez a benzinagregátoros Teslának a megfelelője.
Így van, de szó szerint, tehát tökéletes párhuzam, és mögé, annyira igazad van ráadásul, hogy és mögé van kötve, tehát a kocsi mögé van fogadva még egy ilyen
majd erre térjünk vissza, csak egy kicsit még hadd legyek az ördög ügyvédje, hogy oké, tehát ez szép és jó, de mégis közben azt látjuk, hogy akár olyan nagy vállalatok, mint a Toyota is azt mondják, hogy hát nem, ők nem gondolják, hogy az elektrifikáció felé kellene menni, és hogy ez egy hiba volt, hogy akkor azért ott azért nem csak buta emberek üldögélnek.
Tehát ez egy borzalmas hülyeség, tehát hogy a Toyotának ez nagyon-nagyon-nagyon fog fájni, és az egész japán iparnak rettenetesen fog fájni. És amikor valaki erre azt mondja, hogy újságírók, majd azt hiszed, hogy okosabb vagy, mint azok ott Japánban, akik a világ legnagyobb autógyárát üzemeltetik, akkor miért nem csinálsz te is autógyárat? És megint csak azt mondom, hogy ezt az érzést, ezt megértem. De hogy sok nagy technológiai váltás volt, akár szerencsére attól, hogy felgyorsul a technikai világ átalakulása, maga a tempó is egyre gyorsul, annak sok nagyon veszélyes következménye is van és lesz. Egy szempontból jó, hogy mindenki tud a saját életéből olyan példákat, amikor ilyen jellegű nagy, drasztikus, alapvető váltás egy iparágnak azokat a szereplőit, akinek egyébként szentírásként hittük el a szavait korábban az adott területen, mert ők voltak a domináns szereplők, ahogy most a Toyota az autógyár, úgy volt a Nokia a mobiltelefon. Kinek van Nokia mobiltelefonja? Kinek van Ericsson mobiltelefonja? Hol vannak ezek az autógyártók? Vagy mobiltelefongyártók? Sehol nincsenek, mert volt egy nagy váltás, amivel kapcsolatban ugyanolyan dőfös magabiztossággal állították azt, hogy nevetséges, ami éppen jönni próbál, és igazából ők értik, hogy miért úgy jó, ahogy van. És aztán az lett a vége, hogy a világ nem abba az irányba ment, tévedésnek bizonyult, amit mondtak, és mire erre rájöttek, addigra valójában nem tudtak váltani, pedig valójában egy Nokiának igazából kisebb jellegű alkalmazkodást jelentett volna, tehát kevésbé voltak lemaradva technológiai értelemben az okostelefonipar, az csak ugyanaz a telefonipar, tehát ott nagyobb részt egy szemlélet meg egy interfész az alapvető különbség, meg nyilván a szoftveres infrastruktúra egyre után, meg ökoszisztéma, de hogy
nem is sem a nulláról kell elkezdeni.
Az autózás az ennél sajnos sokkal bonyolultabb. Tehát még amikor arról van szó, hogy egy olyan iszonyatos monstrum, mint a Toyota, amikor ő elhatározná, hogy majd akkor ő gyárt rendes elektromos autót, mert most már úgy tűnik, hogy sajnos erre kényre grányszorul, és azt hinnék sokan, hogy akkor majd így megcsinálja, és hirtelen ugyanúgy ő lesz a világ legnagyobb autógyártója csak elektromosban, és már a szemünk előtt történik, hogy ez mekkora hülyeség, és mennyire nincs így. Tehát, hogy a Toyota jelenleg egy darab középnyomorúságos villanyautót gyárt, amit itt Európában meg lehet vásárolni, nem ezt állítják, mert ennél nagyobb számot mondanak, de a többiek azok valójában nem Toyoták, hanem Toyota néven árult, másokkal közösen csinált autók. A BZ4X, amit ők csinálnak, az egy nagyon tehát minden paraméterében nagyon közepes termék, nincs vele különösebben nagy baj, tehát ha nem tudnánk, hogy hasonló mennyiségű pénzért mi más létezik a világon, és az milyen paraméterekkel rendelkezik, akkor tulajdonképpen így szinte meg lehetne védeni, de egy nagyon közepes dolog. És ehhez képest a legversengőbb piacán a világnak jelenleg, ami ugye a kínai, abban teljesen befülöttek, és ott eleve úgy tett, hogy amit ott árulnak, az valójában nem is a saját autójuk, hanem összeálltak kínai autógyártókkal, és a kínai autógyártók termékére írják rá, hogy Toyota, és árulják, mert annyira reménytelen. És szó sincs fel, hogy majd ők csettintenének egyet. És azért látszik úgy, mintha igazuk lenne, és rövid távon tökre igazuk is van, tehát még a mát nézve még, és mostantól hátrafelé igazuk volt. Ha a következő év végén, tehát a 2015 végén nézzük meg, hogy mi van, és onnan nézzünk hátrafelé, még mindig igazuk lesz. És 2016 végén is, illetve 26 végén is azt gondolom, hogy még úgy fog kinézni, hogy kb. Igazuk van. Mert jelenleg ugye az történik, hogy az emberek egy részének új autót kell vásárolni, ugye? Ez Magyarországon nagyon kevés ember, Európában nyilván valamivel több. És ezek az emberek, amikor új autót vásárolnak, akkor el kell dönteniük, hogy az új autó mindenhol elég drága, és mire költik el a pénzüket. És a jelenben ugye az történik, hogy vehetnek tisztán belső égésű motoros autót, amik mind valamennyire icipicit el vannak hibridizálva már, mert különben nagyon-nagyon sokat fogyasztanának, és magas lenne az emissziójuk. Tehát vesznek valamilyen kis mild hibrid valamit, vesznek egy plug-in hibrid valamit, vagy vesznek egy tisztán elektromos valamit. És a Toyota a hibridizált autókban ténylegesen nagyon hamar lépett, a legjobbat csinálta meg, ez elvehetetlen. Tehát a Toyotánál jobb hibrid hajtáslánc nem létezett, és most már nyugodtan mondhatjuk, hogy nem is fog létezni, mert nem lesznek újabb generációi ennek a jövőben, amitől ez sokkal jobbá tudna válni. Tehát megcsinálták tulajdonképpen elsőre a tökéletest, és aztán azt még egy kicsit reszelgették, ahogy a japánok általában szokták, és ezért örökre hálásaknak kell lennünk. Ráadásul azok a hibridek szignifikánsan jobbak voltak arra, amire egy hibrid autó való, mint bármi más, illetve mint a hagyományos belső égésűek. Tehát tényleg kevesebbet fogyasztottak, tényleg olcsón fenntarthatóak voltak, tényleg rohadt tartósak voltak, nem is kell múlt időben mondanom, mert a jelen autóikra, és ez egyébként mindig igaz, az összes hibridjükre, és a velük párhuzamosan más, ugyanerre a célra egyébként szintén vezető autógyártók által kitalált megoldásoktól, tehát hogy nem mindenki hibrid autót csinált, hanem ugye Európa először dízeleket csinált, és volt nagyon büszke arra, hogy tessék megnézni, a mi dízeleink, azok ugyanúgy 4,5-5 litereket fogyasztanak, vagy akár még kevesebbet, mint a Prius, de nem béget, és van nyomatéka, és kimegy a világból. Csak aztán kiderült, hogy igen, kivéve azt az esetet, ha ezeket a számokat véletlenül valaki tényleg ellenőrzi, és kiderül, hogy ha most így tényleg nem szabad például kormolni közben, vagy nitrogénoxidokat
kibocsátni. Ezt tényleg komolyan gondoltátok?
Ha igaz, akkor nem tudja, azt nem tudja, de egyébként tényleg tök kevés gázolajat fogyaszt el, és egyébként nagyon kulturált, és tök jó nyomatéka van, és nem tudom mi. És hosszan lehetne az egyéb végül igazából nem működő fogyasztás és emisszió lefaragóság utcákat nézni, amihez képest a Toyota-féle hibridek rohadt jók voltak. Viszont a nagyon jó Toyota-féle hibrid, az még mindig, már mondjuk akkor, ha azt mondjuk, hogy fele annyit fogyaszt, mint ugyanaz az autó nem hibridizálva, ami egyébként nem igaz, tehát nem ilyen szintű a különbség, hanem mondjuk kb. 30%-kal mondjuk, hogy kevesebb, az közelebb van a valósághoz, de még ha azt mondjuk, hogy a fele, akkor még mindig ott tartunk, hogy az még mindig nagyon sokkal több energia, mint amennyit egy tisztán elektromos autó elfogyaszt, és még mindig igazából van benne egy belső égésű motor, még mindig olajat kell benne cserélni, még mindig benzint kell bele tölteni.
Nem két autó van egy autóban gyakorlatilag.
És az a plug-in hibrid, az a teljes agyrém, amikor egy full, tehát egy teljes elektromos autónyi kramanc van benne mindenestül, csak egy fele akkora aksi, vagy egy negyed akkora aksi, most attól függően, hogy éppen milyen generációs, hány forintos plug-in hibridről beszélünk, amikkel az a helyzet, hogy megint csak azt mondom, hogy alapvető mérnöki logika szerint nyilvánvalóan a létező legrosszabb megoldás, tehát fogni valamit annak az összes komplexitásával és karbantartás igényével, és mellé rakni egy másik komplet valaminek az összes karbantartás igényét és komplexitását, ezt összegyúrni, és odani, hogy tessék, ez ugye az angolul mondja, ez a best of both worlds, tehát ez mindkét világ legjobbja egybe.
Vagy nem.
Nyilvánvalóan nem. A garanciaidőn belül igen. Annak, aki úgy használja ráadásul, hogy kihasználja azt, hogy tényleg mindig teltölti azt a kicsike aksit, és tényleg mindig azzal közlekedik, akkor ebben az esetben legalább a fogyasztásával kapcsolatos hazugságokat hozzávetőlegesen igazá tenni. De megint az a baj, hogy statisztikailag a józanészből régen is tudtuk, hogy nem igaz, hogy így használják az emberek a plug-in hibridet, hanem van 5-8 nagyon hangos, becsületes plug-in hibrid használó, aki mindig föláll ilyenkor, és ordibálva kikéri magának, hogy de tessék megnézni, nekem fél éve nem indult be egyszer se a benzinmotor, de erre jut 950 másik, aki viszont nem így használja, hanem
csak
nem
tud. Csak az zöldrendszám miatt volt ez nagyon jó.
Igen, és ez, erről most már nem elméleteink vannak, hanem kötelezően be van építve az Európai Unióban eladott összes autóba egy valós fogyasztásmérő berendezés, aminek le kell jelentenie bizonyos időközönként a gyártóknak a valós fogyasztási adatait az EU felé, és az EU pedig publikálja ezeket a számokat, és lám, az derült ki, amit amúgy is mindenki gondolt, hogy igazából háromszor annyit fogyasztanak a plug-in hibridek, mint amennyi a katalógusban van írva. És ennek megfelelően el is kezdték, tehát ugye a magyarországi zöldrendszám visszavonás is ennek a publikálása utántól esedékes, nem mondták meg, hogy erre hivatkozva, vagy nem erre hivatkozva, de speciál hivatkozási alapnak elég jó volna. Tehát a plug-in hibrid az hosszú távon egy hülyeség, de még így is az van, hogy egy súlyos kapudrog, tehát rengeteg plug-in hibrid felhasználó van, aki ha eredetileg jó plug-in hibridet vett, aminek becsületesen nagy az elektromos hajtása ahhoz, hogy érdemi hatótávja van, meg érdemi teljesítménye van, és nem indul el a benzinmotor csak azért, mert rágondolt el arra, hogy majd a következő saroknál ki kell kanyarodni, hanem döntően simán jól tud menni villannyal, és azok az emberek bizony soha nem abba az irányba lépnek, hogy legközelebb kevésbé villanyos autót szeretnék menni, hanem ez egy teljesen egyirányú utca, és mennek abba, hogy hú, bakker, hát ez rohadt jó. Hát akkor várjál, most csak az lenne, hogy veszek valamit, amiben nincs feleslegesen egy 4 hengeres motor, egy turbófeltöltővel, egy 8 sebességes automataváltóval, egy kipufogógáz utánkezelő berendezés sorozat, amit el se kezdek sorolni, hogy hány dolog van arra a hengerektől kezdve, már az integrált, a hengerfejjel egybeöntött leömlőtől kezdve, és az abba beleépített katalizátortól kezdve hány dolog van addig, hogy ne dögöljön meg mindenki a kipufogógáz túlvégén. Szóval, hogy ezek itt igazából nem kellenek, hanem csak simán kell egy 3-szor akkora aksi, és akkor onnantól kezdve mindenre alkalmas a gépkocsi. És ezért, részben ezért, és egy csomó minden másért is, ennek az lesz a vége, amit egyébként szintén megint az, hogy ezt is látjuk, tehát megint nem vélemény, hogy mostanra az elektrifikáció, hogy kb. 10 éves folyamat, most így nagy vonalakban nézzük, ebből az üteme ráadásul eléggé egyértelműen nőtt nagyon sokáig, a tavalyi évet leszámítva, amiről majd nyugodtan beszélhetünk külön, és látszik, hogy hova mennek belőle az emberek, és nem mennek belőle vissza. Tehát biztos most megint az van, hogy tudnánk mondani 3 darab nagyon felháborodott villanyautóst, aki nagyon beszívt, és azt mondta, hogy soha többet, mert ő nagyon megégette magát vele. De nem ez az általános, hanem a nagy statisztikáját tekintve az van, hogy aki egyszer ezt kipróbálta úgy, hogy egy jót vett eleve, mert megengedhette magának, mert utána nézett, mert jó tanácsot kapott a szomszédtól, és nem valami hülyeségre beszélték rá, nem azért, mert elhitte, hogy ez az autógyár mindig nagyon jó autókat gyártott 30 éve, és tőlük vettem a nem tudom mit, akkor majd biztos jó a villanyautójuk is. Nem jó, ahogy egyébként a Nokia okostelefonjai se voltak jó, hanem amikor onnan vesszük meg, ahonnan jó, akkor kiderül, hogy de hát ez csak simán egyszerűen egy jobb dolog. És ha most így az a régi autós fejemmel azt mondom, hogy de hogy milyen jó hangja, az én 200 SX-emnek, ami egy 90-es évek eléről származó japán sportkupé volt, és a mai fogalmaink szerint egy nagyon karakteres motorja volt, és nyilván az én fülemnek kedves jellegű hangja, de igazából nem volt egy jól szóló motor, tehát nem volt egy muzikális motor, mint egy Alfa Romeo V6-os, főleg a régebbiek ott is az volt, hogy az utolsó 3-2-esek már nem voltak annyira muzikálisak, de mondjuk egy jó buszó, vagy így, minden is. Tehát voltak olyan belső égésű motorok, amik ténylegesen daloltak használat közben. Az én 90-es évekbeli japán sportautóm már nem dalolt használat közben, már az se igazán. Szereltem is rá egy 70 mm-es átmérőjű csövet a kipufogótól közvetlenül az autó végéig, ami hát a dalolásnak egy ilyen nagyon speciális fajtája volt, amitől tudod, betörnek a kerületben az ablakok. Nem mertem vele éjszaka hazajárni a szórakozásból, csak úgy, hogy szerencsére lejtős utcában laktam, hogy mindig felülről mentem be az utcába, leállítottam a motort, és legurultam az utolsó 2 sarkon, hogy ne lincseljenek meg a szomszédok. És ezek jó pofa dolgok, és nyilván az akkori énemhez képest megvan, hogy micsoda egy ilyen sótlan bácsi vagyok, aki most így arról szónokolok, hogy de hogy mégis ha azt képzeljük el, hogy ha ugyanezt csinálná mindenki, tehát ha mindenkinek megengednénk hitel, egyet csettintetünk, és mindenki a 24 éves Bazsó Gábor lehetne, az ő közlekedési morájával, meg az ő autójával és annak az emissziójával, akkor itt fél éven belül mindenki meghalna. Nem maradna élő ember Budapesten. És ezeket a dolgokat kell mérlegelni akkor, amikor így közpolitikát alakítunk, hogy ha mindenki abba az irányba megy, tehát azt feltételezve, hogy mindenki elkezdi azt csinálni, összességében szarabb vagy jobbak lesznek a dolgok. És ha mindenki elkezd olyan autókat faragni, amilyeneket én, mert azt élvezi, és neki is szabad, és ő is megengedheti magának, akkor megdöglünk mindannyian a pokolba. Ha meg mindenkit az elektrifikáció felé terelünk, és annak csináljuk meg egyébként jóra a hátterét, és teszünk hozzá le kellő mennyiségű töltőt mindenhova, és csinálunk hozzá megújuló áramot lehetőség szerint minél inkább, azon dolgozunk, hogy az minél olcsóbb legyen, hogy az akkumulátorokat lehetőség szerint minél inkább tudjuk reciklálni, bla bla bla.
A hálózat is jól bírja.
Így van, hogy a hálózat, így hozzáfejlesztjük a hálózatot mindezekhez, akkor viszont egy olyan jövő felé megyünk, ami valójában mindenkinek sokkal kellemesebb, és hát ez van.
Kivéve a német autóipart.